Kedves családtagok, barátok, hölgyeim és uraim! Rendkívül megtiszteltetés részemre az, hogy felkérést kaptam ezen a rendezvényen rövid előadást tartani Magyarország szerepvállalásáról a dél-vietnámi misszióban, ahol fiatal tisztként Kovács Tamás, akkor főhadnaggyal, illetve századossal február 1-től én is, mint főhadnagy és százados együtt dolgoztam az első évet. Nagyon érdekes erről az időszakról beszélni, már csak azért is meghatottsággal telt el ez a dolog, mivel sajnos az elmúlt 50 évben itt Magyarországon meglehetősen nagyon hallgatjuk ezt a témát. Nagyon röviden tudok csak beszámolni erről a dologról, jól lehet, sok mindent lehetne mondani, csak mellékesen jegyzem meg, hogy 3 évvel ezelőtt mi, akik megjártuk Vietnámot, készítettünk egy könyvet, hogy hát ha érdeklődik a magyar közönség az iránt, hogy mi is történt 50 évvel ezelőtt, és hogy kerültünk bele ebbe a misszióba, egyáltalán is mit csináltunk ott. Az igazság az, hogy Vietnám nagyon távol van tőlünk, és Isten igazából nagyon keveset tudtunk erről a világról. Vietnám igen hosszú időn keresztül, majd 150 éven keresztül idegen megszállás alatt élte az életét, amelyben meghatározó volt a 19. század végétől egészen a 20. század közepéig tartó francia megszállás. A francia megszállás gyakorlatilag egy olyan ellenzéki időszakot is hozott létre és megjelentett, amikor 45-ben Ho Chi Minh ideiglenes kormány volt kormánya, ki kiáltotta a vietnámi demokratikus köztársaságot, viszont ezzel elkezdődött aztán egy rendkívül kemény, meghatározott célú felszabadító háború először a franciák ellen, ami 1954-ig a genfi megállapodásig tartott. És sajnos ez az időszak, ez a béke gyakorlatilag azt is jelentette, hogy az országot ketté választották, és két különálló politikával bíró országrész kezdte meg az életét. Az Egyesült Államoknak az érintettsége gyakorlatilag már a második világháború befejezésétől kezdődően érezhető volt, amikor is először tanácsadókkal, bizonyos anyagi segítségekkel segítették a franciákat. Fegyvereket küldtek gyakorlatilag, és igen, komoly segítséget, támogatást jelentett ez a franciáknak annak idején. Az igazi involváció az Egyesült Államoknak gyakorlatilag 64-től számítható, amikor a furcsán utólag bebizonyosodott, hogy teljesen jogtalanul szövetett tonkini incidens néven elhíresült cselekmény adott okot az akkori amerikai vezetésnek, hogy igen komoly erőkkel, komoly katonai erőkkel is részt vegyen ebben a háborúban. Ez azt jelentette, hogy ebben az időszakban közel 500 ezer amerikai katona harcolt Vietnámban. Ha ezt a számot összehasonlítjuk a mai honvédségünk létszámával, akkor látjuk, hogy óriási a különbség. Tehát óriási volt az az erő, amely ott harcolt. Az amerikai-vietnámi háború gyakorlatilag 68-ban érdekes fordulatot vett, amikor is részben, a nemzetközi részben a hazai vélemények, ellenvélemények hatására ugye a vezetés úgy döntött, hogy valamilyen formában meg kell kezdeni ugye ennek az újragondolását ennek az időszaknak. És gyakorlatilag ez a 68-as időszak ugye a Brit-nek a holdújéri offenziával kezdődött, amikor is bebizonyosodott, hogy igenis az amerikaiak ellen is lehet győzni gyakorlatilag. Az amerikaiak úgy döntöttek, hogy valamilyen formában kezdenek visszavonulni, és megpróbálják átadni, átpasszolni a feladatokat a dél-vietnámi félnek, amelyet kezdettől fogva támogattak. Ez volt az úgynevezett vietnámozási stratégia gyakorlatilag. Ugye 69-től kezdve már elkezdődtek bizonyos tárgyalások, és Isten igazából 1971 az az időszak, amikor ezek a tárgyalások már komoly fordulatot vettek, és már tényleg valami konkrétumról is beszéltek. Egy zárójelbe jegyzem meg, hogy közel 150 titkos tárgyalás folyt a felek között ez alatt, az időszak alatt. Tehát 71-ben elkezdődtek gyakorlatilag a tárgyalások. Azért itt azt is hozzáteszem, hogy Nixon bár megígérte, hogy hazaviszi az amerikaiakat, ettől függetlenül még 72. novemberében, decemberében egy 14 napos légitámadást indítatott Hanoi ellen, amely igen komoly károkat okozott gyakorlatilag. De mindenféleképpen ugye a tárgyalások folytak, amely tárgyalásoknak az lett a vége, végülis, hogy 1973. január 27-én életbe lépett egy tűzszüneti egyezmény Párizsban, amely párizsi egyezmény előjegyezte azt is, hogy egy nemzetközi ellenőrzésre vigyörő bizottságot kell létrehozni a tűzszünet ellenőrzésére. Ez egy érdekes időszak volt részünkre is, mivel nem csak Párizsban folytak a tárgyalások, ahol már a mi képviselőink is részt vettek az utolsó időszakban, hanem itt Magyarországon is elkezdődött egy felkészülési időszak, mivel a vietnámiak felkérték a magyar kormányt, és a magyar kormány két napon belül pozitív választ adott erre a felkérésre, hogy részt veszünk a Nemzetközi Ellenőrzésre Ügyelő Bizottság munkájában. Itt azért rögtön azt el kell mondanom, hogy nem igazán voltunk erre a dologra felkészülve, nem nagyon tudtuk, hogy merre van előre, hogy merre van egyáltalán Vietnám, milyen körülmények vannak ott, és milyen feladatokat kell végrehajtani gyakorlatilag. De mindenféleképpen tekintettel Vietnám és Magyarország közötti, a szabad azt mondani, hagyományos kapcsolatokra, amely gyakorlatilag már 1950-re tekint vissza, tehát 73 évvel ezelőtt vettük fel a hivatalos diplomáciai kapcsolatot az országra. Erre alapozva mindenféleképpen úgy döntött a magyar kormány, hogy felvállalja ezt a feladatot, és Kanadával, Indonéziával és Lengyelországgal együtt részt vesz a Nemzetközi Ellenőrzés Felügyelő Bizottságnak a tevékenységében és munkájában. Megindult a felkészülés, ami azt jelentette, hogy nekünk az első csoportban, amelyben Tamás is vele együtt szállt a repülőgépre, az első repülőgépre, amivel kimentünk, nem nagyon sokat tudtunk, és bizonytalanságban indultunk el, nem tudtuk, hogy mi lesz a feladat. Sokan azt mondják, hogy ez egy olyan feladat volt annak idején, amit mindenki önként vállalt. Kérem, higgyék el nekem, ez nem teljesen igaz. Gondolják el, tömeg között sok olyan katonaember van, aki megjárta a hadakutyát már, hogy egy fiatal tisztet behívja a főnöke, akinek van legalább egy nagy csillag a vállán, és azt mondja, hogy az a helyzet, hogy úgy gondoltuk, hogy önt elküldjük Vietnámba ilyen feladatra, mi a véleménye róla? Hát nem hiszem, hogy sokan lennének önök közül, akik azt mondták volna, hogy nem. Hát ez természetes volt, hogy mindannyian vállaltuk, és mindannyian elmentünk. De mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy ennek az időszaknak az volt a lényeges momentuma, hogy amikor elindultunk, akkor hittünk abban, hogy egy igen komoly feladatot és egy nemzetközi feladatot hajtunk végre, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag ez volt az első ilyen nemzetközi misszió, amelyben Magyarország részt vett. Az első kontingensnek a búcsúztatása, mint ahogy a képen is látszik, hogy az első csoport, az első két géppel utazott ki, ez január 26-án történt meg az Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd néhány órával később Ferihegyen, és egy meglehetősen hosszú repülőút után érkeztünk aztán Vietnámba. És az az első csoport 92 fő, meglehetősen hosszú úton keresztül Budapest, Moszkva, Taskent, Bombay, Rangon, Hanoi, Szajgon útvonalon, mintegy 15.500 kilométer megtétele után 37 óra repülést követően érkezett meg a feladat végrehajtására. A kontingenset, mint ahogy látszik a képen is, az amerikaiak által használt, igen kényelmesnek tűnő légkondicionált barakokban helyezték el. Ugye ez a kép azt mutatja, amikor megérkeztünk, és ott próbáltunk tájékozódni, hogy merre van előre gyakorlatilag, és megszokni a környezetet gyakorlatilag. Azt is hozzá kell tegyem, hogy már a missziónak a politikai oldalon már az első napon megkezdte a munkát. A képen látható ICCS központban, tehát a NETnek, a Nemzetközi Ellenőrzési Felügyelő Bizottságnak a központjába, Szajgonnak a Csolomi negyedében kezdték el a tárgyalásokat, a munkákat, és ez a megalakuló ülés, ez a feladat végrehajtásának a problematikájával foglalkozott, mikor, hogyan kell a létre a jegyzőkönyvben meghatározott struktúrákat létrehozni gyakorlatilag. Ugye itt megtörténtek a csoportoknak a kiválasztása, a felkészítése. A Dél-Vietnám területén 7 körzetet hoztunk létre, és itt a kitelepülés az gyakorlatilag pillanatok alatt sorra került, tehát február 4-én már a körzetekben kitelepültek az emberek, majd ezt követően az egyes ellenőrző pontoknak a rögzítése, a biztonsági környezetnek a kialakítása során, illetve után megkezdődött a 26 ellenőrző helyi ellenőrző csoportnak, illetve 25 speciális ellenőrző pontnak a feltöltése. Ahogy a képen látszik, meglehetősen furcsa és különböző helyeken voltunk elszállásolva, ugye részben konténervárosban, ez meg Tarsanúton, részben más korábbi amerikai alakulatok által használt barakokban, némelyek ugye szállodában, de ugyanakkor azt is hozzá kell tegyem, hogy volt, amikor a dzsungelba kellett laknunk, ahol ugye a kicsik, mi így hívtuk őket a vietnámiak, gyakorlatilag bambuszból és elefántfűből készült kis barakokat építettek, kis házikokat építettek, és ebben éltünk abban az időszakban, illetve ebben történt a teljesítménynek a végrehajtása is. Tehát azt kell mondanom, hogy jól lehet, nem nagyon voltunk felkészülve, hogy mit kell csinálni, hogy függetlenül nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni a helyzethez. És hát ugye a katonai ügyész még néha arra is kénytelen volt, hogy fölvegye a fülhallgatót a fejére és kommunikáljon a központjával, vagy pedig ugye felszálljon egy repülőgépre és kiutazzon különböző pontokra, ahol éppen a feladatot végre kellett hajtani. Itt is látszik azt, hogy milyen körülmények között és kikkel dolgoztunk együtt. Mindennapos volt a tárgyalás gyakorlatilag a 4 delegáció között, és meg kell mondjam, hogy hát nagyon nehéz munkánk volt ebben az időszakban. Tudnék, nagyon kevesen voltak közülünk, akik nyelvet beszéltek. Azért hozzá kell tegyem, hogy az akkori magyar népkocseregnek nem ez volt az együttműködési nyelve, nem az angol gyakorlatilag, és az első csoportban össze 32-en voltunk olyanok, akik egyáltalán angolul meg tudtunk szólalni. Tehát igen komoly problémákat jelentett a tárgyalás is, főleg akkor, amikor a kanadaiak, itt a főső jobb oldali képen látszik, igen komoly vehemenciával próbáltak minket győzködni, hogy igenis a dél-vietnámi ideiglenes forradalmi kormánynak és az északi vietnámi csapatoknak igen komoly feladatú, illetve komoly problémájuk van és komoly felelősségük van abban, hogy ez a háború nem tudott befejeződni továbbra is. Tehát mindenképpen azt kell mondjam, hogy érdekes körülmények között voltunk, és az előbbi elhangzott, hogy Tamás meglehetősen jól tudott főzni, hát meg kell mondjam, hogy sokszor raktuk tele a vendőinket Plejkuba a harmadik körzetbe a központi fennségon, amikor ő volt a központban, és ő volt, aki nekünk főzött ott annak a kis társaságnak, akivel ott együtt szolgáltunk, és ezek mind nagyon kellemes élmények gyakorlatilag. Ugye a legfontosabb feladata ennek a missziónak, és talán azt kell mondjam, hogy ebben az egyben voltunk rendkívül eredményesek, az a hadifogoly cserének a lebonyolítása volt. Itt a szakmai jellegnek megfelelően már az első csoportban is 8 katonai ügyész került kihelyezésre, akiknek az volt a feladatuk, hogy megfelelő szaktudással közreműködjenek ezeknek a foglyoknak a cseréjében, hogy ez tényleg megfelelően és jogosan történjen gyakorlatilag. Itt ugye látszik néhol, hogy is néztek ki ezek a vietnámiak, akiket fogva tartottak, és hogy mennyire értékelték azt, hogy végre megszabadulhatnak a fogságból gyakorlatilag. 13 helyen történt az átadás, és ezeknek az ellenőrzésében ezek a katonai ügyészek igen komoly, meghatározó szerepet játszottak. Hozzátéve azt is, hogy a másik delegációk részéről kevésbé voltak szakmailag fölkészülve a delegátusok. Azt kell mondjam, hogy a párizsi egyezmény hatályba lépését követően a vietnámi demokratikus köztársaság és a dél-vietnám ideiglenes forradalmi kormány mindent megtett annak érdekében, hogy az egyezményben is hangsúlyozott országegyesítés megtörténjen. Ez azt jelentette, hogy jól lehet, hivatalosan egy tűzszünet volt, de el kell mondjam, hogy a háborúban töltöttük ezt a 2,5 évet gyakorlatilag, tehát tovább folytatott a harc, tovább folytatott a vietnámiak felszabadító harca, az északiak, illetve a diszkeseknek a harca, amelynek az utolsó fázisa az a Ho Chi Minh művelet volt 1975. március 15-én, a Ban Mi Chuot elleni támadással indult, és Szajgon április 30-ai szabadításával ért véget. Itt azt kell mondjam, hogy ezzel Vietnám valamennyi tartománya felszabadult, és megnyílt a lehetőség arra, hogy az országegyesítés megvalósuljon, ami később egy évvel később hivatalosan is bejelentésre került. 1973. január 28-a és 1975. május 9 között Dél-Vietnámban magyar részről a feladatban 636 fő vett részt. Ebből 525 katona volt, 111 diplomata, illetve polgári személy. Három váltásban töltöttük el az időnket. Egy szomorú eseményről is meg kell emlékezni. 1973. április 7-én hősi halált halt két veterántársunk, Tirszky Aurél haterős százados és Szigoly Csaba tartalékos főhadnagy. Őket szállító helikoptert, amikor is kiutattak volna egy ellenző pontra, egy rakétatámadás, rakétatalálat érte. Be kell valljam azt is, hogy ez nem volt egy véletlen dolog. Tudnék, a repülőgépet, illetve helikoptert vezető amerikai pilóták feltehetően feladatot hajtottak végre, és ezért a meghatározott útvonaltól 90 fokba letérve, mintegy 50 kilométerre eltávoztak a jelölt útvonaltól, és egy olyan terület fölé repültek, ahol ők föltételezték, hogy a dél-vietnámi ideiglenes forradalmi kormánynak a katonái, illetve vezető szervei diszlokálnak. És természetesen emiatt történt ez a dolog. Nagyon sokáig Magyarországon a média keresztül próbáltuk ezt el ismásolni ezt az eseményt, de gyakorlatilag be kellett valljuk magunknak is, jól lehet, ez hivatalosan nem jelent meg meglehetősen sokáig, hogy a dél-vietnámiak, tehát az ideiglenes forradalmi kormány katonái lőtték le a helikoptert, és ez természetes is volt, tudnék, nekik nem volt repülőeszközük, tehát ami fölöttük repült, az mind ellenség volt gyakorlatilag. Ez történt. Befejezésül egy néhány számadatot szeretnék csak fölvillantani. Ez az, hogy a vietnámi háborúban az Egyesült Államok részéről 58 ezer katona halt meg, míg Vietnám részéről 1,4 millió katona és 4,6 millió polgári személy gyakorlatilag. A sebesültek száma is rendkívül magas, 303 ezer amerikai, viszont 1,8 millió polgári személy sebesült meg, illetve tűnt el. Itt rögtön hozzáteszem azt is, hogy még mai napig is halnak meg olyan emberek, akinek a halála visszavezethető a korábban az amerikai által ledobott különböző vegyszerek következtében. Még egy érdekes dolog itt ebben a kérdésben, ami megint csak elképeszt bennünket, katonákat, hogy az Egyesült Államok ebben a háborúban kb. 10 év alatt 4181 darab repülőgépet veszített el, tehát a vietnámiak ennyit lőttek le gyakorlatilag. Ebb közöttük 68-tal a B-52-es. Gondoljuk el, hogy micsoda óriási összegek ezek, hogyha pénzben akarjuk kifejezni. És a bombázásokat tekintve még egy borzasztó szám, hogy az USA légierő 6,1 millió tonna bombát dobott le Vietnámban, ami összehasonlítva a második világháború teljes időszak alatt ledobott 2,1 millió tonnával, igen, csak komoly, mindegy háromszoros mennyiség. Tehát mi ebben a szolgálatban teljesítettünk 2,5 évet, és meg kell mondjam, hogy amikor hazajöttünk, részünkre ez egy rendkívül szoros kapcsolatot jelentett egymás között, és ebben Tamásnak is egy óriási szerepe volt, hiszen alapító tagja volt annak a baráti társaságnak, amelyet itt létrehoztunk, és amely azóta is működik gyakorlatilag. Hát most már 50 éve. Nagyon sokáig, egész haláláig nem csak az, hogy alapító tag volt, hanem az elnökségnek a tagja is volt, és rendkívül aktívan vett részt ebben a dologban. Nem beszélve arról, hogy természetesen ő is szívesen látogatott vissza Vietnámba, és nagy élményekkel tért vissza, mesélve azt, hogy micsoda óriási különbség volt ahhoz képest, amit 73-ban megéltünk. Tehát ilyen szempontból én még egyszer megköszönöm Önöknek ezt a megtiszteltetést, hogy Vietnámról beszélhettem, az ottani tevékenységünkről. Én gondolom, hogy mi, amíg élünk, addig ezt a missziót nem felejtjük el, és nem felejtjük el azokat a bajtársainkat sem, azokat a barátainkat sem, többek között Kovács Tamás sem, akik velünk együtt szolgáltak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.